Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775 Hesván hó 7-e, a polgári naptár szerint 2014. október 30-a csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. A Avigdor Lieberman külügyminiszter visszarendelte az izraeli svéd nagykövetet. Benjamin Netanyahu miniszterelnök bírálta a nemzetközi közösséget és médiát, amiért az eltekint Mázen terrorvezér véres szájú utásától. Moshe Yaalon hadügyminiszter ismét elmondta, hogy senki sem tiltotta meg az autonómia arab lakosainak, hogy izraeli buszokon közlekedhessenek. Híreink után a néhai dr. Raj Tamás heti Tóra magyarázatát hallhatják. És most a részletes híreink. Avigdor Lieberman külügyminiszter visszarendelte megbeszélésekre az izraeli svéd nagykövetet azután, hogy a svéd baloldali kormány elismerte a Palesztina nevű fikciót. Lieberman külügyminiszter kijelentette, hogy a svédeknek meg kell érteniük, hogy a közel-keleti viszonylatok nem olyan pofon egyszerűek, mint az IKEA összerakható bútorai. A nemzetközi törvények egyértelműen meghatározták, hogy milyen alapvető kritériumoknak kell megfelelni az államiságra való elismeréshez. A palesztin hatóság egyáltalán nem felel meg ezeknek az alapvető követeléseknek, Yitzhak Beckman, a visszarendelt svéd nagykövet elmondta a rádiónak adott interjújában, hogy a svéd baloldali kormány elismerése nem az izraeli-arab konfliktus mély elemzésén és megértésén alapszik, hanem a felületes jó és rosszak szemléletéből ered. Tehát az izraeli-arab konfliktus egyfajta hollywoodi western film, ahol a palesztin arabok játsszák a jó karaktereket, míg Izraelre az örökös rossz szerep jut. Ilyen egyszerű a svéd politikusok közel-keleti forgatókönyve. Yitzhak Beckman elmondta még az interjújában, hogy a svéd kormány megpróbálta más európai országokat is hasonló lépésre ösztökélni, azonban sikertelenül. Az Izraelben szolgáló holland nagykövet Kaspar Waldkamp kijelentette, hogy országa nem követi a svéd példát, és nem szándékozik elismerni palesztin államot. Ilyen elismerés csak a rendezési tárgyalások sikeres befejezése, egy békeszerződés aláírása után jöhet létre, hangsúlyozta a holland nagykövet. Mázenék nyíltan hangoztatják, hogy nem ismerik el a zsidó nép önrendelkezését, és a jövőben épp Palesztina zsidómentes lesz. Úgy látszik, a svéd, ír, angol, spanyol kormányok, politikusok, illetve minden politikus, mely nem létező Palesztinát elismeri, Mázenék szándékával teljesen egyetért. A világon jó pár valós nemzet él megszállás alatt, függetlenségétől megfosztva. Vajon a svéd, angol, ír, spanyol kormányok miért nem ismerik el Tibetet a tibeti nép országaként, Észak-Ciprus Görögország részeként, Kurdisztánt, vagy a szabad Tajvant, és még lehetne sorolni tovább. Benjamin Netanyahu miniszterelnök reagált a tegnapi gyilkossági kísérletre Judah Glick ellen. Judah Glick zsidó hazafit, egy arab terrorista több lövéssel súlyosan megsebesített. A muzulmán büntetett előéletű terrorista egyébként a Menachem Begin emlékközpontban dolgozott. Judah Glick súlyosan megsebesült a támadásban. A muzulmán terroristát az izraeli biztonsági erők likvidálták. Netanyahu kormányfő kijelentette, hogy tilos, hogy bárki is a törvényt kezébe vegye, a feszült légkör enyhítésére kell most törekedni. A zsidó nép küzdelme a szabadságáért és különösen fővárosáért, Jeruzsálemért, ez egy hosszas küzdelem, melynek nem látni egyelőre a végét. Netanyahu miniszterelnök ismét bírálta és két színűnek nevezte a nemzetközi közösséget és médiát, amiért az ELTE Kintmázen terrorvezér véres szájú uszításától. A nemzetközi közösségnek és sajtónak az uszítók ellen kellene fellépnőek, mondta a kormányfő. Ruven Rivlin államelnök támogatja a terrorhullám és az uszítók szembeni kemény politikát. Az államelnök is hangsúlyozta, hogy a terror kezelése csak is kizárólag a biztonsági erők és a bíróság feladata. A muzulmánok gyilkos dührohamát nem a néhány zsidó imádkozó jelenléte a Templomhegyen okozza, hanem annak a jelentősége, mely megkérdőjelezi a muzulmán hit alaptézisét, miszerint az iszlám az egyetlen helyes ideológia. Bár hivatalosan tagadják a muzulmánok, hogy a zsidó népnek történelmi, vallási kapcsolata joga lenne a jeruzsálemi templomhegyen, azonban túlzott proporciómentes reagálások éppen az ellenkezőről tanúsít. Eddig tartottak hírenk, és most a néhai doktor Ajt Tamás heti Tóra magyarázata következik.
Heti szakaszunk az első ősanya Sára halálával és temetésével kezdődik. Ábrahám ekkor még csupán jövevénynek számított az ígéret földjén, így annyi birtokszésszel sem rendelkezett, hogy feleségének megfelelő sírhelyet biztosítson. Ezért aztán alkuba kellett bocsátkoznia az egyik őshonos nép a történelemből jól ismert hettiták képviselőivel. Végül jelentős összegért, 400 ezüstsekelért vásárolja meg a mai Hebron területén a hettita Efron birtokát, a rajta fekvő Machpéla barlangból, ahol Sára, majd később Ráhel kivételével az összes zsidó pátriárka és ősanya végső nyughelyet talált. A Machpéla barlang ma is Hebronban található, fölötte, mint tudjuk, jelenleg mecset áll, mert Ábrahámot az arabok is ősüknek tekintik. Ábrahám ezután legfőbb feladatának tartja, hogy fiának, törvények örökösének, Izsáknak megfelelő feleséget találjon. Ezért megbízza meghitt szolgáját, Eliezer, hogy induljon el rokonaihoz, Haránba, a mai Szíria és Irak határvidéken található, ám még mindig fel nem tárt városba, hogy ott találjon feleséget fiának. A szolga gazdagon megrakott tevékkel érkezik oda, és a forrás mellett pihenőt tart. Itt gondolkodóba esik. Valószínűleg nem igazán bízik Isten küldetésében, Ábrahám megbizatásában, ezért arra kéri az örökkévalót, legyen segítségére a lány kiválasztásában. Így szólt, olvassuk a Bibliában, magában a szolga, örökkévaló, Ábrahám uram Istenem, küld el nekem a lányt még ma, gyakorolj szeretetet Ábrahám urammal. Íme itt állok a víz forrásánál, a városlakók leányai kijönnek majd vizet meríteni. A lány, akinek azt mondom majd, kérlek, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam. Így fogja mondani, igyál, és még a tevéidet is megitatom. Őt szántad, Istenem, szolgádnak, Izsáknak, és ezáltal megtudom, hogy szeretetet gyakorolsz az én urammal. És épp furcsák Eliezer szavai, és az a feltétel, amelyet a szolga Istennel szemben támaszt, és amellyel a maga hitét is próbára teszi. És egyáltalán szinte érthetetlennek tűnik, miért véli oly fontosnak a tevék megitatása. Voltak éppen mit is vár el a lánytól, akit ura jövendőbeliének szeretne látni. A bibliai történet folytatódik. Rebeka vállán a korsóval megjelenik, leereszkedik a forráshoz és merít. A szolga megszólítja a lányt. Hagmiéni ná, ne át máimikadeh. Engedj egy kicsit hörpintenem a korsóval, korsódból. Miután az idős ember ivott, a lány egyszer csak megszólalt. A tevéidet is megitatom, amíg eleget nem isznak. Sietve kiüdítette korsaját az itatóba, majd újra és újra a kúthoz futott, hogy merítsen vizet, az összes tevének vizet öntött. A férfi pedig csodálkozva nézett rá, hallgatott, mert az örökkévaló szerencsését tette az útját. A jelenet csúcspontja az a pillanat, amikor Eliézer megtudja, hogy a lány valójában éppen Ábrahám rokonságához tartozik. Még mindig nem értjük azonban, miért voltak a tevék oly fontosak a szolga számára. Miért tekintette egyfajta isteni jelnek a megitatásukat? Holott ez a feltétel minden bizonnyal nagy jelentőséggel bírt a korabeli emberek számára, hiszen később, amikor Eliézer Rebeka családjánál vendégeskedik, még egyszer elmeséli a tevék históriáját. Eljöttem ma a forráshoz, és azt mondtam magamban, örökkévaló Ábrahám Uram Istenem, sikeressé teheted utamat, amelyen járok. Íme itt állok a forrásnál, s a lányt, aki vizet meríteni jön, megszólítom. Adj egy kis vizet innom a korsódból, mondja azt, gyár, és a tevéidet is megitatom. Legyen az a lány, akit az örökkévaló szánt Uram fiának. Szavaimat be sem fejeztem, amikor megjött Rebeka, vállán a korsóval, lement a forráshoz, merített, én pedig mondtam, adj innom kérlek. Ő gyorsan leeresztette korsaját, és azt mondta, így áll, a tevéidet is megitatom. Ittam, ő pedig a tevéimnek is inni adott. Látjuk tehát, hogy Eliézer a tevék megitatását nagy jelentőségűnek érzi. Ezt azonban csak akkor érthetjük meg, ha megkíséreljük magunkat belehelyezni abba a millióbe, amelyben a sivatagos közel-keleti térségben a víznek különösen fontos szerepe volt. A nomád pásztorok és a vándorkereskedők karavánjaikkal járták a vidéket, s útjukat úgy tervezték meg, hogy időről időre megálltak egy-egy forrásnál, kútnál, oázisnál, és tevéiket megitatták, hogy tovább állhassanak. Amikor Eliézer vizet kér az ismeretlen leánytól, ezzel azt jelzi, hogy kimerültsége, betegsége, vagy időskora miatt önmaga képtelen leereszkedni vízira forráshoz. Márpedig, ha az idős ember magát nem tudja az éltető vízzel ellátni, hogyan fogja megitatni a tevéit, és akkor hogyan tudna egyáltalán tovább haladni az úton, ha nincs, aki a tevéit ellássa. Ha ugyanis a leány nem csak jó szívű és segítőkész, vagyis inni ad az idős embernek, hanem okos és előrelátó is, akkor szükségesnek érzi, hogy az öreg ember tevéinek megitatásában is segítségére legyen. A tevék története tehát a megfelelő asszony kiválasztásának feltétele volt, és éppen ezért bír oly nagy jelentőséggel, hogy a Biblia kétszer is elmeséli a jelenetet. Mindenből persze azt a kétségtelen következtetés vonhatjuk le, hogy a szolga Eliézer kérése az ismeretlen leányhoz végső soron arról szólt, hogy olyan feleséget szeretett volna ura mellé választani, az az igazi asszony, aki gondoskodó és előrelátó, aki nem csak a jelenre, de a jövőre is gondol.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 14-18, Tel Avivban és Haifán 18-20, Berzséván 15-22, Séláton 18-27 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemről, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirusalaim.